Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Gál Márk köszönti Önöket. A következő fél órában a reggeli monitor beszélgetéseiből válogatunk. Rövidesen beszámolunk arról, hogy a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint lassan épülnek újra a kis- és nagykereskedelmi árplafon meghatározása miatt megszakadt üzemanyagimport csatornák. Ezen kívül szó lesz arról, hogy rohamosan emelkedik az építőipari szakmunkások díja idehaza, így alaposan van mit megfontolnia annak, aki a közeljövőben lakásépítésbe vagy felújításba kezdene. Végül pedig arról hallhatnak egy összeállítást, hogy mi várható most Brazíliában, miután az előző hétvégén erőszakos zavargások törtek ki a fővárosban. Tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Újabb megpróbáltatással áll szemben a hazai üzemanyagpiac. A benzinásapka eltörlése után rendeződni látszó üzemanyagpiac február 5-től ismét nagyot fog változni. Ekkor lép érvénybe az orosz olajtermékekkel szembeni uniós embargó. Finomítói szempontból a kieső importot csak az Adria kőolajvezetéken keresztül lehet pótolni, közölte a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Habár egyes szakértők az év második felére a 800 forintos benzinárat sem tartják kizártnak, Grád Ottó szerint 670-680 forint lehet csak a maximum. Maurer Kristóf interjúja.
Több mint egy hónapja törölt el most már a kormány a hatósági üzemanyagárat. Hogyan alakult az olajpiac ebben az elmúlt egy hónapban, és jelenleg milyen állapotban van?
A hazai üzemanyagpiac jelentős változáson ment át az üzemanyag hatósági ár december 5-i kivezetését követően. Én azt gondolom, hogy a fogyasztók, az üzemanyag vásárlók is tapasztalják, hogy a töltőállomásoknál egyre kedvezőbb a helyzet, mind kevesebb olyan töltőállomás van az országban, ahol valamelyik üzemanyagfajta hiányozna. A legtöbb benzinkúton ma már minden minőség elérhető, legyen az benzin vagy gázolaj. Termékek forgalmazásában már nem kell semmiféle korlátozást alkalmazni.
Pontosan mekkora kárt is okoztak ezek a hatósági árak?
Nagyon nehéz ezeket a számokat meghatározni, hiszen több olyan költségelem is van, ami figyelembe vételre kerülhet, amikor a okozott kárt próbáljuk számítani. Én gyakran el szoktam mondani, hogy 4-500 milliárd forintos nagyságrendet is elérheti a közvetlen és közvetett veszteség, amit az üzemanyag kiskereskedelem, illetve gyakorlatilag a teljes hazai olajipar elszenvedett a 13 hónap alatt.
Nyilván ez egy komplex és összetett probléma, azonban nevezhetjük ezt az ársapkát a fő indokának a december elejé úgymond összeomláshoz?
Mindenképpen. Folyamatosan jeleztük a kormányzat felé, hogy mind kevésbé lehet megoldani az üzemanyagtöltőállomások ellátását. Tehát egyre nagyobb problémát jelentett az, hogy ténylegesen fizikailag előállításra kerüljön, rendelkezésre álljon és a töltőállomásokra kiszállításra kerüljön a benzin és a gázolaj. Fontos is tudni azt, hogy normál ellátási körülmények között a hazai finomító mintegy 70%-át fedezi a hazai igényeknek, 30%-a a fogyasztott benzinnek és gázolajnak importból érkezik. Természetes dolog, azt gondolom, hogy hosszú távú veszteséges üzemeltetés mellett ez az import lassan kikopott a piacról, és gyakorlatilag a finomítónak kellett egyedül megoldani a teljes hazai ellátást akkor, amikor a számokat, a statisztikai adatokat nézve a fogyasztás még a korábbi évek átlagát is meghaladó mértékű volt, köszönhető ugye a lényegesen olcsóbb árnak. Az év első felében, 2022-ben a mi számításaink szerint voltak olyan hónapok, hogy több mint 20%-kal volt magasabb a fogyasztás, mint év per év alapon az előző év azonos hónapjában, és ennek a fogyasztásnak egy jelentős része azok a külföldi vásárlók voltak, és itt elsősorban a szállítmányozásban, fuvarozásban érdekelt nagy kamionok, amelyek gázolajat Magyarországon vásároltak, hiszen lényegesen olcsóbb volt, mint a környező országokban.
Haladjunk tovább kicsit a jövőre előre nézve. Február 5-én lép életbe az EU-s szintű embargó az orosz olajtermékekkel szemben. Milyen hatása lesz ennek a hazai olajpiacra?
Nagyon nehéz még egyelőre modellezni a jogszabályi változások várható hatását. Egy biztos, hogy az az import, ami létszükséglet az a ellátás ilyen színvonalú fenntartásához, mindenképpen korlátosabbá válik. Tehát azokon a klasszikus, tradicionális import csatornákon, amelyek a múltban kiépültek, és ugye elsősorban a régió csővezetékes orosz olajjal ellátott finomítóiból származtak. Ezek a csatornák korlátozottabbá válnak, onnan érkező mennyiségek mindenképpen kevesebbet tudnak majd elhozni, tehát jóval alacsonyabb szintűek lesznek. Hogy az alternatív beszállításokat milyen módon fogják megtalálni a nagykereskedők, ez még egyelőre nyitott, és az is egy fontos kérdés, hogy milyen többletköltséget jelent majd ezeknek az alternatív forrásoknak a használata.
Nyilván az orosz olaj korlátozódása mellett a MOL szlovák finomító leányvállalatának is fontos szerepe lesz a következő hónapokban, ugyanis mostantól Magyarországra nem szállíthatnak dízelt. Mekkora kieséssel kell itt számolni?
Normál piaci körülmények között még a kereslet kínálat határozta meg, hogy mekkora volt az adott termékben az import részarány, és az az import éppen honnan érkezett. Egy biztos, hogy a Slovnaft, mint a régió egyik legnagyobb export finomítója, amelyik alapvetően a termelése jelentős részét exportpiacokra szállította, hiszen a szlovák piac igényénél lényegesen nagyobb volumenben dolgozott föl, és állított elő benzint és gázolajat. Az új szabályozásnak köszönhetően egy új modell szerint kell, hogy működtesse a MOL. Tehát hiányozni fog majd az a gázolaj pontos mennyiségét, nehéz meghatározni, hogy ez mekkora is volt úgy átlagosan a hazai fogyasztás részarányában, de mindenképpen hiányozni fog ez a fajta normál import, illetve normál szállítás. Természetesen itt is vannak azért megoldási lehetőségek, hiszen hangsúlyozni kell, hogy az export korlátozás csak az orosz csővezetékes kőolajból előállított termékekre vonatkozik, tehát azok a finomítók, amelyek képesek nem orosz olajat, tehát akár a tengeri olaj feldolgozását, vagy csővezetéken, az Adria csővezetéken beérkező nem orosz eredetű kőolaj feldolgozását, azokra a termékekre nem vonatkozik semmiféle korlátozás. Tehát a megoldás nagy valószínűséggel az lesz, hogy mind a százhalombattai finomító, mind pedig a Slovnaft emelni fogja az Adria csővezetéken érkező kőolaj mennyiségét, és az abból feldolgozott termékek már korlátozás nélkül szállíthatók majd a környező országokba, azok már korlátozás nélkül exportálhatók.
Az Adria csővezetéken kívül vannak egyéb alternatív megoldások, onnan pótolni tud a piac?
A finomítói szempontból nincs. Tehát ezek a tengeri parttal nem rendelkező földrajzilag zárt országok, Magyarország, Szlovákia, Csehország csak csővezetéken képes kőolajhoz jutni. Magyarország szempontjából még számításba kell venni azt a mintegy 10-15%-nyi részarány képviselő hazai kitermelést, ami a teljes hazai feldolgozásnak egy olyan 10-15%-át teszi ki, de Szlovákia esetében ez a hazai kitermelés is jóval alacsonyabb, gyakorlatilag minimális. Ezekben az országokban nincs más alternatíva, csak a csővezetékes szállítás. Csehország esetében azért könnyebbséget jelent, hogy ott a német irányú csővezetékkel, illetve az Ausztrián keresztül érkező csővezetékkel is van kapcsolat, de Szlovákia esetében a pozsonyi finomító csak a Barátság csővezetéken, vagy az Adria csővezetéken keresztül látható el alapanyaggal.
Nyilván az uniós embargó a hazai üzemanyagárakra is hatással lesz, befolyásolni fogja. Pontosan mekkora áremelkedés várható egy átlagember számára? Egyes szakértők azt mondják, hogy akár 800 forintos benzinár sem elképzelhetetlen.
Én messze optimistább vagyok, tehát mindenképpen relatíve lesz drágulás, de azért alapvetően a hazai üzemanyagok árát a jegyzésárak fogják elsődlegesen befolyásolni. Jelen pillanatban a kőolaj világpiaci ára olyan 80 dollár környékén normalizálódik, és hogyha reménykedhetünk abban, hogy a hazai fizetőeszköz is vissza tud erősödni dollárral, illetve az euróval szemben, akkor én azt gondolom, hogy azok a többletköltségek, amelyek itt az alternatív beszállítások, illetve az Adria csővezetékes kőolajszállítások okán felmerülnek, ezek kompenzálhatók lesznek majd azokkal a világpiaci változásokkal, amelyek azért azt gondolom bekövetkeznek, hiszen viszonylag komoly recessziós kilátások érződnek. Egyáltalán nem úgy tűnik, hogy optimista lenne az olajpiac a világgazdasági kilátások tekintetében. Tehát én azt gondolom, hogy a közeljövőben és február környékén is mérsékeltebb jegyzésárak lesznek úgy kőolajra, mint az európai termékekre. És ha nem történik jelentős gyengülése a hazai fizetőeszköznek, akkor én azt remélem, hogy néhány forintos mozgástérben azért ezt a változást a piac le tudja kezelni.
Az elmúlt percekben a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát, Grádh Ottót hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Rohamosan emelkedik az építőipari szakmunkások díja, és a beruházások visszaesésével sem számíthatunk jelentős mérséklődésre. Az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke elmondta, a beruházások csökkenésével szabadulhatnak fel szakemberek, így elképzelhető, hogy korábban lehet majd találni munkást, ami akár némi versenyhelyzetet hozhat a piacon, de a szakember hiányt érdemben nem oldja meg. A külföldi vállalatok és a hazai ipari üzemek magas bérekkel és sokszor jobb munkakörülményekkel csábítják el az építőiparból a szakmunkásokat. Németh Lászlót Lakatos László kérdezte a részletekről.
Az építőipari vállalkozások már kongatják a vészharangot, hogy komoly visszaesés várható. Ez akkor azt jelenti, hogy rengeteg szakmunkás felszabadul, és talán enyhül a munkaerőhiány az építőiparban?
Hát szerintünk igen, a nagy valószínűséggel, ugye mivel az állami beruházások leálltak, illetve az önkormányzati munkák is teljes egészében szinte visszamondásra kerültek, az önkormányzatok helyzete véget, ezért az ott lévő szakemberek nagy része fel fog szabadulni, hiszen hogyha befejeződnek a még meglévő és kifutó munkák, akkor nagy valószínűséggel addig, amíg ez a válság van, akár energia és egyéb tekintetében, illetve amíg az uniós források már nem érkeznek, addig nagy valószínűséggel nem indulnak újabb projektek. Tehát az ott lévő szakemberek valószínűleg felszabadulnak, akik bejönnek a magánlakás építési, a lakossági szolgáltatási vonalba. Viszont ugye azt is látjuk, hogy azért itt is esnek vissza a megrendelések, itt is vannak kifutók, amelyet már elkezdtek és befejeznek, de látható módon azért erőteljes itt is a visszaesés az új megrendelések tekintetében, illetve ha kifut az a lakásmegújítási program, amik még folyamatban vannak, akkor továbbiakat nem látjuk, hogy indítanak.
Mert egyébként az elszabadult energiaárak nem jelentettek plusz keresletet, mondjuk épületszigetelés szempontjából, vagy ablakcsere szempontjából?
De igen, gyakorlatilag ugye itt pont az otthonfelújítások elindultak, pont az ilyen energiatakarékosságot irányzó, célzó beruházások tekintetében, tehát ablakcserék, hőszigetelések, napelemtelepítések, kazáncserék és egyéb tekintetében, de ezek ugye kifutóban vannak, illetve szerintem azért nagy részt most, hogy még jobban megemelkedtek az energiaárak, azért már akik nem annyira tehetősek, azok nem fognak tudni belevágni egy ilyenbe, hiszen azért az is látható, hogy ha ehhez hitelt kellene felvenni, akkor azért nagyon magasak még azok a hitelek, tehát hallottam én is már ilyen kezdeményezést vagy javaslatokat a kormány részére, hogy egy fix kamatos lakásfelújítási hitel bevezetésén kéne talán elgondolkodni.
Meg hát ugye a zöld hitelkonstrukciók jól jönnének.
Így van, de hát ezek is úgy néz ki, hogy ezek azért nem folytatódnak a jövőbe, tehát itt a kifutó pályázatoknak a végén nem valószínű, hogy újraindulnak.
Mint aféle megrendelő, vagy potenciális megrendelő, már felcsillant a szemem, hogy na jó van, csökken a nyomás munkaerőfronton, tehát talán egyrészt elérhetőek lesznek a szakemberek, még a jók is, másik oldalról meg talán kicsit kevésbé vastagon fog fogni az a ceruz, amikor a számlára kerül a sor. Számíthatnak ilyenre a megrendelők, vagy ne is álmodjanak róla?
Én nem hiszem, hogy olyan jelentős lenne a csökkenés, hiszen gyakorlatilag azért a bérverseny az továbbra is fennáll. Ugye egyrészt országon belül is van azért a szakmából, az építőiparból egy elszívó hatás, hiszen sok esetben azért a nehéz fizikai munkát, illetve hát az, hogy ugye aki kint az építkezésen dolgozik, az sok esetben kimaradva az időjárás körülményeinek, nyáron a nagy melegnek, télen a hidegnek, szélnek, esőnek, stb. Azért néhány gyár és egyéb, ahol azért légkondicionál csarnokokban folyik a munkavégzés, annak azért nagy elszívó hatása van, főleg itt a fiatal körébe. A másik, hogy azért folyamatosan azzal is szembesülünk, hogy a nyugati építőipari vállalatok azért lényegesen magasabb fizetést tudnak adni a dolgozóiknak, és bizony ez az elszívó hatás most is megvan és működik, tehát sokan keresik kint a boldogulásokat azért külföldön, illetve azt is látom, hogy van egy előregedés a szakmába, tehát azok, akik most már nyugdíjba mennek, vagy nem bírják már a fizikai munkát, azok kiesnek, és bizony a pótlásuk a fiatalok köréből azért nem olyan mértékű, ami egészségesen megkívánna a szakma, hogy minél több fiatal jön be, tehát ez is okozza a szakember hiányt. És ugye az árakhoz még hozzájön az, hogy azért van egy magas infláció, amiben szintén hát ellensúlyozni kell a dolgozók köréből, hiszen ha máshol magasabb fizetést kap, esetleg más szakterületen vagy szakmából kilépve, akkor ezt megteszik az emberek, mint ahogy tulajdonképpen a 2008-as válság idején vagy után, amikor nem volt úgy munka, akkor is nagyon-nagyon sok szakember távozott az építőiparból más területekre, és sajnos utána már nem jöttek vissza.
Az Ipartestületek Országos Szövetségének elnökét Németh Lászlót hallották. Normalizálódott a helyzet Brazília városban, miután Jair Bolsonaro korábbi jobboldali elnök több száz híve vasárnap megrohamozta az elnöki palotát, a kongresszus és a legfelsőbb bíróság székházát. Luiz Inácio Lula da Silva januárban hivatalba lépett elnök időközben szövetségi szintű biztonsági beavatkozást rendelt el a brazil fővárosban, a hónap végéig terjedő hatállyal. A hét elején a volt elnök csaknem 1200 hívét őrizetbe vették, akik a főváros szívében sátoroztak, később pedig elfogató parancsot adtak ki a volt igazságügyi miniszter ellen. A Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját, Soltész Bélát Lakatos László kérdezte a braziliai történésekről.
Miért adták ki az elfogató parancsot a volt igazságügyi miniszter ellen? Jelentős szerepe volt a zavargásokban?
Mert ő volt igazságügyminiszter, és az új pozíció az pedig Brazília városnak a rendőrfőnöke. És mivel Brazília egy szövetségi állam, emiatt őt Brazília város kormányzója nevezte ki, aki egy Bolsonaro szövetséges jobboldali politikus, és ugye ő az, akinek feladata lett volna megakadályozni azt, hogy tüntetők elfoglalják az elnöki palotát, meg a legfelsőbb bíróságot, meg a kongresszusnak az épületét.
A rendőrség meg eléggé visszafogott volt, fogalmazunk így.
Igen, tehát hogy annak ellenére, hogy itt ugye november óta vannak úttorlaszok, meg tüntetések, és így lehetett azt tudni, hát igazából ez az egész dolog a közösségi médiában szerveződött, tehát hogy bárki el tudta olvasni, hogy ki mit ír ezzel kapcsolatban a tüntetők közül. Tehát, hogy minden lehetősége meg lett volna a fővárosban a rendőrségnek, hogy valamilyen módon ellen tartson ennek a dolognak, ezt nem tették meg.
Na most nagyon nagy hasonlóság van a két évvel ezelőtti amerikai események és a Kapitólium megtámadása, illetve a most Brazília városban történt események között. És ugye akkor egyértelműen Trump elnök felszólította a híveit, hogy akadályozzák meg az új elnök beiktatását. Itt elmondható ugyanez? Tehát, hogy Bolsonaro egyértelműen felbújtotta a híveit, hogy csinálnak forradalmat?
Hát egyértelműen nem mondható ki. Bolsonaro nagyon kettős játékot játszik. Október 30-án volt a választásnak a második fordulója, mivel elektronikus a választási rendszer Brazíliában, emiatt nagyon gyorsan, néhány óra alatt megvolt az eredmény, amit Bolsonaro csak az azt követő harmadik napon ilyen elég felemás módon ismert el. Tehát, hogy nem volt olyan pillanat, amikor ő azt mondta volna nyíltan, hogy ez nem ismeri el, csak később, több héttel később próbálta megsemmisíteni egy eljárás jogi dologra hivatkozva egyes szavazatokat, de akkor igazából már elég késő volt ehhez. Tehát, hogyha az lett volna az egyértelmű célja, hogy az első pillanattól kezdve ellenáll ennek az eredménynek és csalást kiált, és a híveit egy olyan erőszakos megmozdulásra buzdítja, amitől egyébként féltek sokan a választási kampányban szeptember-októberben, hogy meg fog történni, ha ezt akarta volna, akkor egészen máshogy viselkedett volna. Én azt gondolom, hogy egy ilyen kettős játékot űzött, ami egyrészt szólt a saját tábornak, tehát hogy beszélt a saját táborához is, ugyanakkor félt attól, hogyha túl szalad egy bizonyos ponton az ellenállása hívei részéről, akkor az őt is büntető jogi felelősség alá vonja. Lehet arról is gondolkodni, hogy miért döntött úgy december 30-án, hogy az Egyesült Államokba utazik. Ugye amikor ez kiderült, hogy ő a hatalomátadás előtti napon elhagyta az országot, akkor szóba került a brazil sajtóba az, hogy várható, hogy nagyon sok büntetőeljárás fog ellene indulni korábbi korrupciós ügyek miatt is. Aztán utána, amiket a saját Twitterén meg más fórumokon közzéadott, azok is elég ambivalensek voltak. Tehát, hogy én azt nem mondanám, hogy egyértelműen Bolsonaro volt az, aki erre biztatta a híveket, de azért azt sem mondanám, hogy nem volt szerepe abban, hogy ez megtörtént.
Ugye valamelyik nap olvastam egy ilyen jelzőt, hogy ő a mediterrán Trump, akkor ez nem állja meg a helyét, tehát ennél azért árnyaltabb, vagy pedig tulajdonképpen ő csak nagyobb játékos, tehát nem áll úgy bele, mint a volt amerikai elnök.
Van egy nagy különbség Trump és Bolsonaro között, az az, hogy hogyan épül föl az a pártpolitikai háttér, amiben ő politizálhat. Ugye Trump esetében láttuk azt most az elmúlt napokban, hogy a trumpista politikusok milyen gátló erők tudnak lenni az Egyesült Államokban a képviselőház elnökének a megválasztásakor. Ugye az a párt struktúra, ami Bolsonaro mögött van, az egyáltalán nem olyan stabil, mint a republikánus párt. Tehát, hogy nagyon sok párt van a brazil parlamentben, és ebből Bolsonaro-nak a saját pártja egyébként, amihez ő később csatlakozott, tehát nem alapító tag volt, vagy nem egy régi politikusa, az úgynevezett liberális párt, mi nevével ellentétben egyáltalán nem liberális. Tehát ez a liberális párt, ez a brazil képviselőházban az 513-ból csak 99 képviselői helyen rendelkezik. De egyébként a most hivatalba lépő Lulának a munkáspártja meg 68-al. Tehát, hogy nem az a nagy kétpárti váltógazdaság van, mint az Egyesült Államokban, hanem van 15-20 közötti párt a brazil parlamentben, és egy nagyon-nagyon nagy koalíciókat kell létrehozni ahhoz, hogy kormányozható legyen az ország. Emiatt, hogyha Bolsonaro-nak a szűkebb köre ilyen értelemben érdekellentétbe kerül más mérsékeltebb jobboldali pártokkal, akkor nagyon gyorsan el fog szigetelődni, sokkal gyorsabban, mint ahogy az Trump esetében megtörtént.
Egyébként Lula elnöknek milyen időszakra kell számítani, mennyire lesz nehéz dolga. Most túl ezeken a politikai viszályokon, ha ettől el lehet vonatkoztatni.
Most sokkal nehezebb gazdasági helyzetben veszi át az ország vezetését, mint a korábbi két ciklus alatt. Ugye 2003-tól 2010-ig volt két cikluson keresztül brazil elnök, az egy nagyon jó gazdasági időszak volt Brazília számára. A brazil exportot teljes egészében felszívta Kína, tehát egy nagyon-nagyon jó külkereskedelmi pozícióban volt az ország, és ennek a nagyon sok exportbevételnek a haszna az úgymond lecsorgott az alacsonyabb társadalmi státuszok közé, különféle fontos társadalmi programok, szociálpolitikai programokon keresztül. Ugye ezeknek a szociálpolitikai programoknak az újraélesztése volt Lulának az egyik legfontosabb ígérete, de az látszik, hogy erre nem biztos, hogy lesz pénz, tehát rövid távon valószínűleg lesznek olyan transzferek, amik a legszegényebb brazilokat fogják segíteni, de nagyon gyorsan ki fog derülni az, hogy nincs elég pénz a brazil költségvetésben. Az, hogy hogyan tud ezzel a helyzettel együtt kormányozni Lula, az valószínűleg azon múlik, hogy egyrészt mennyire lesz képes koalíciókat építeni, tehát hogy abban a nagyon-nagyon sok pártot tartalmazó brazil parlamenti labirintusban, amiben egyébként tapasztalt politikusként Lula jól kiismeri magát, hogy ebben mennyire lesz képes koalíciókat építeni más baloldali, illetve egyes jobb-közép pártokkal, ezen múlik az a kormányzásának a stabilitása. Másik pedig az, hogy azok a kulcsfontosságú nyersanyagok, amiket Brazília exportál, tehát ilyen mondjuk a vasérc, ilyen a szója, illetve ilyen a kőolaj, hogy ezeknek hogy fog alakulni a világpiaci ára.
A Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját, Soltész Bélát hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért a reggeli Monitor Extrába. Köszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Gál Márk. Pillanatokon belül érkezem a legfrissebb hírekkel. Ha tehetik, maradjanak velünk!